Kedves hallgatom! Péter első levele első részének 8. versét olvassuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek. Ez a vers igen nagy értéket tartalmaz. Gondolj arra, hogy Péter személyesen látta az Úr Jézust, és vele járt kelt, 3 éven át. Sajnálatos módon ez időszak alatt kudarcot vallott. Aztán egy reggelen a galileai tenger partján az Úr reggelit készített nekik, akik egész éjjel halásztak, és azt hiszem, Jézus éppen Péterre várt. Én arra számítottam volna, hogy majd ezt fogja mondani. Péter, nem tudok benned megbízni. Miért tagadtál meg? Most már félreteszlek. Többé nem tudlak alkalmazni. De nem így történt, mert nem ezt mondta. Inkább így szólt. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát megkérdezte, hogy szereti-e őt Péter. Aki valamikor dicsekedett önmagával, most már nem dicsekszik. Végül így kiállt fel. Uram! Te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az Úr Jézus így szólt. Megengedem, hogy tápláld az én juhaimat. Ez a Péter mondta az első prédikációt pünkösd napján. Most Péter ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. A Szentlélek teszi valóságossá Krisztust mindnyájunknak. Ez a titka a keresztény életnek. Amikor őt szeretjük, minden más a maga helyére kerül. Ha nem szereted őt, akkor egyetlen tanfolyam sem tud rajta segíteni. Nem is kapott tőle azt a megbízást, hogy tápláld az ő juhait. Bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vajon nem kezd gyorsabban verni a szívünk, amikor ezt olvassuk? Tényleg szeretjük őt? Vagy pedig halott a vallásunk és teljesen értéktelen? Krisztus olyan csodálatos. Simon Péter szerette Krisztust. Pál szerette őt, és akik igazán szolgáltak neki, valamennyien teljes szívből szerették. Remélem, te is szereted őt ma. Ha igen, ez számos problémádat megoldja. Segíti a férjet és feleséget a házastársi kapcsolatban. Csodálatos, hogy Krisztus szeretete miként vonja közel egymáshoz a szívünket. Nem csak az otthonunkban segít, hanem a gyülekezetünkben is. Krisztus szeretete összekapcsolja a hívőket. Segít minden kapcsolatunkban, ha őt szeretjük. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Krisztus szeretete teszi örvendezővé a szívünket. Örvendező keresztény vagy-e? Annak kellene lenned. A király gyermeke vagy, és egy napon megkapod örökségedet. Milyen csodálatos, hogy az ő gyermekei lehetünk. Mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter első levele, első rész, 9. vers. Az üdvösség volt a téma az ószövetségi proféciákban. Mind a proféták, mind az apostolok bizonyságot tettek ennek valóságáról. Milyen bátorítás volt ez a szétszórtságban levőknek, akik szenvedtek a hitükért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Péter első levele, első rész, 10. vers. Minden próféta jövendölt erről az üdvösségről, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 11. vers. A próféták szóltak Krisztus szenvedéseiről és Isten kegyelméről. Ezt megtaláljuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében, és a 22. Zsoltárban, valamint sok más igehely erről beszél, és az ezeket követő dicsőségről. Ez megtalálható például Ézsaiás könyve 11. részében és a 45. Zsoltárban. A proféták mindnyájan írtak Krisztus szenvedéseiről, szuverenitásáról és dicsőségéről, amely akkor érkezik meg, amikor Krisztus, mint király, eljön-e földre, hogy létrehozza királyságát. Milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke? Ez különösen azt mondja el, hogy az Ószövetség prófétái Krisztus lelke által írtak. Isten igéjében ez az egyik kinyilatkoztatás, ami azt tanítja, hogy az Ószövetséget Isten ihlette. Ezek az emberek Krisztus lelke által írtak. Olyanokat is leírtak, amiket maguk nem tudtak fölfogni. Szorgalmasan keresték azok értelmét, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Az Ószövetségben sok hely van, amely Krisztus szenvedéséről beszél, és sok másik helyen azt találjuk, hogy Krisztus szuverenitását és királyságának korszakát írják le. A kegyelem és a dicsőség együttese jelenik meg, és ezt nehéz volt nekik megérteniük. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében Krisztus szenvedéseiről van szó. A 11. részben a próféta írta Mesiásról, aki eljön hatalomban és dicsőségben a földre, hogy megalapítsa királyságát. A látszólagos ellentmondás nagyon érthetetlen volt a prófétáknak, és próbáltak rájönni, hogy a kettő együtt miként lehet igaz. Amint a próféták végig tekintettek az idő folyosóin, ezt a két eseményt úgy látták, mint két nagy hegycsúcsot, de nem fedezték föl a köztük levő idővölgyet. Mi olyan egyedüli helyzetben vagyunk, hogy Krisztus múltbeli szenvedéseinek és jövőbeli dicsőségének az ideje között élünk. Segít megértenünk a Krisztus szenvedéseiről és szuverenitásáról szóló proféciákat, ha úgy tekintjük ezt a két eseményt, mint két nagy hegycsúcsot. A proféták előre tekintve a jövőben látták Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, mint két hegycsúcsot, amelyek olyanoknak tűntek, mintha egyé olvadtak volna. Az a véleményem, hogy azokban a napokban is voltak szkeptikusok és a magas kritika hívei, akik így érveltek. A Szentírás ellentmond önmagának. Nem lehet mind a kettő igaz. Vagy eljön, hogy szenvedjen, vagy eljön, hogy uralkodjék. Természetesen most már tudjuk, hogy mindkettő igaz. A köztük levő völgy az egyház korszaka, amely már megközelíti a 2000 éves időtartamot. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele, első rész, 12. vers. Az apostolok ezt mondják. Mi ugyanazt prédikáljuk, amit a próféták is prédikáltak. Az egyetlen különbség az, hogy a próféták nem tudták megkülönböztetni Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, míg az apostolok abban a helyzetben voltak, hogy már értették a különbséget, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Véleményem szerint az angyalok, Isten teremtményei, odaátról figyelnek minket, és kíváncsiak rá, hogy miért nem igyekszünk, és miért nem továbbítjuk szorgalmasabban ezt a hatalmas üzenetet. Ők maguk szeretnék ezt végezni. Örömmel eljönnének és hirdetnék a világnak. Emlékszel arra a leírásra, hogy Gábriel angyal földre jött, és bejelentette Máriának, majd később Józsefnek is, hogy Jézus megszületik. Aztán eljött, hogy Zakariásnak is megmondja, hogy fia születik, akit Jánosnak kell nevezni, és aki majd a Mesiás előfutára lesz. Biztos vagyok benne, hogy Gábriel szívesen eljönne ismét, és ezt mondaná, amint közvetítem a rádiós prédikációkat. Add bele a szíved! Nem eléggé lelkesen hirdeted. Ez sokkal csodálatosabb annál, mint amilyenné teszed. Jól lehet, szeretne lejönni, Isten nem engedi meg. Ezt mondja Gábrielnek. Nem, nekem azt a nyomorult eszközt kell felhasználnom odalent. Korunkban Isten embereket használ eszközül az ige továbbítására, mert nem az angyalok szolgálatának a korában élünk. Mi a Szentlélek szolgálatának a korában vagyunk. Mint Isten gyermekeiben, bennünk lakik a Szentlélek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél, 8. rész, 6. vers. Ha Krisztusé vagy, akkor Isten lelke lakik benned. Talán azt gondolod, hogy egy angyal tehet érted valami olyat, amit Isten lelke nem tud elvégezni? Nem. Mi a Szentlélek működésének korában élünk, a kegyelem korszakában, amikor Isten lelke veszi át Krisztustól az üzenetet, és kinyilatkoztatja nekünk. Vajon mit kell tennünk ennek fényében? Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Péter első levele, első rész, 13. vers. Ezért tehát elméteket felkészítve. Ez képes beszéd, és arra utal, hogy miként vették föl, és erősítették meg a hosszú keleti ruhákat, hogy ne akadályozzák a ruhaviselő élénk mozdulatait. Ezt a kifejezést értették Péter korában, és most szeretném megértetni a saját nyelvünkön is. Azt hiszem, ezt kell mondanom. Ragadjuk meg, vagy pedig döntsük el. Legyetek józanok! Nincs szükséged kábítószerre, nincs szükséged szeszes italra. Legyen ruhád az Isten igéje, azonban a legyetek józanok ennél többet is jelent. Azt jelenti, hogy józan gondolkodással és komolyan gyakoroljátok Isten igéjének tanulmányozását. Teljes bizonyossággal reménykedjetek. Ez a reménység nagy levele. Mint ahogy már láttuk, Isten gyermeke azért képes elviselni a próbákat, mert reménykedik. És ez a reménység Jézus Krisztus halálból való feltámadásán nyugszik. Abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok, amikor az Úr Jézus eljön, hogy elvigye egyházát a világból, akkor nagy kegyelmet hoz magával. Kegyelme által minden hívőt magához vesz. Minden hívő cselekedeteit megítéli Krisztus ítélőszéke, a béma szék előtt, akkor vagy veszteségeinket, vagy nyereségeinket látjuk majd, és ez bizonyára kegyelem által történik. Az a tény, hogy egy napon ítéletre kerülünk, egy másik ösztönzés arra nézve, hogy viseljük el a világban ránk szakadó próbákat. Ahogy ezen a földön élünk, az nagyon fontos. Ma a hívők előtt az a feladat áll, hogy átalakult életet éljenek, amelyet csak Isten igéje hozhat létre bennük. Isten azért vezet át a próbákon és bajokon, mert az ő terve szerint akar minket formálni. Rá kell bíznunk minden nyomorúságunkat. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Péter első levele, első rész, 14. vers. mint engedelmes gyermekek. A Szentírás segít minket engedelmességben. Talán emlékszel arra, amit Jakab mondott. Az igének megtartói, ne csak hallgatói legyetek. Isten igéje nem csak reménységet ad, hanem engedelmességhez is vezet. Isten igéjének engedelmeskednünk kell, el kell fogadnunk üzeneteit. Amikor beteg voltam, többen is elküldték címemre az egyik vers másolatát, ami nagy vigasztalásul szolgált abban az időben. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonj engem az árnyékba, ahol bizalmasan beszélgethettünk. Távol a zűrzabartól, ahol egész napon át rohangáltam, és aggódtam erőm teljében. Szükségem volt a nyugalomra, jól lehet először lázadtam, de ő lágyan, annyira lágyan fölemelte keresztemet, és olyan édesen suttogott a lelki értékekről. Jól lehet gyenge volt a testem, a lelkem szányra kelt, olyan magaslatok felé, amikről addig nem is álmodtam. Annyira szeretett, hogy félrevont engem. Szükségem volt a nyugalomra. Az ágyam nem börtön, hanem ehelyett az áldások gyönyörű völgye, ahol Jézusban elrejtőzve meggazdagodom. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonjon engem. Miért vont félre? Azért, hogy időt fordítsak Isten igéjére. Mennyire fontos ez a hívők életében? Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, vagyis ne alkalmazkodjatok ahhoz a magatartásotokhoz, amit megtérésetek előtt követtetek. Olyan életet kell élnünk, amely bizonyítja, hogy belülről átalakultunk. Nem mesterséges mosollyal kell járnunk kelnünk, mint az a pincérnő, aki úgy tűnik örömmel szolgál föl, pedig valójában majd belehal lábának fájdalmaiba, és azt kívánja, hogy menj haza és maradj otthon. Ne legyünk mesterkéltek. Adjuk át magunkat Istennek, hogy igazán átalakítson bennünket. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 15. vers. A szentséget sokszor teljesen félreértik. Az átlag embernek a szentség azt jelenti, hogy magunkra öltünk bizonyos kegyes magatartást, és csak nem abnormálisan viselkedünk a mindennapi életben. Erre mondják, hogy felszínes magatartás. Az Úr azt akarja, hogy teljesen átalakuljon a személyiséged. Azt akarja, hogy örülj az életben. De itt nem bűnös örömökről beszélek, hanem valódi örömről és az igazi élet élvezetéről, amelyet Istentől kaptunk. A szentség ugyanaz a lelki életben, mint az egészség a fizikai életben. Szereted, ha fizikailag erős és egészséges vagy. A szentség a lelki élet ereje és egészsége. Milyen nagy szükség van ma az ilyen emberekre? Úgy, amint meg van írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 16. vers. Vajon a mi szentségünk is olyan, mint Isten egyik tulajdonsága? Nem. Istenünk teljesen tökéletes. És mi sohasem leszünk azok, amíg ebben az életben vagyunk. Találkoztam már sokakkal, akik azt gondolták, hogy elérték ezt az állapotot, de még egy emberrel sem találkoztam, aki azt mondta volna felőlük, hogy tényleg ilyen magas szintre érkeztek. Akkor mit jelent az, hogy legyünk szentek, mint Isten? Istenünk tökéletes, csodálatos személy. Jól lehet, mi csupán emberek vagyunk, lelkileg éretté válhatunk. Elérhetjük a felnőtt kort. Egy gyönyörű baba a bölcsőben talán első díjat nyerhetne a szépségével, De ha 17 év múlva is gyönyörű kisbaba maradna a bölcsőben, akkor valami hiba volna nála. Egészséges fiatallá kell válnia. Mint keresztényeknek, nekünk is ugyanígy kell növekednünk. Mi hozza létre ezt a fajta növekedést? Egyedül Isten igéje. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy újból buzdítasz engem arra, hogy növekedjem. Add, hogy igédből táplálkozzam napról napra, és ezáltal biztos legyen a növekedésem, hogy gyönyörűségedre és örömödre élhessek, és felhasználhass engem szolgálatodban. Ámen.